Először a hétköznapokról, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan válaszol rá. Hogy van most, tiszteletes úr?
Hát, ha egy szóba kell válaszolnom, fantasztikusan. Hát, hála az Úrnak, nagyon jól. Ahhoz képest, hogy ilyen körülményeink vannak körbe, de én jól érzem magam. Ott vagyok a helyemen, ahol az Úr helyezett, szolgálok, igyekszek pótolni a hiányokat azoknak az idős embereknek, meg körülöttem élőknek, akik rászorulnak, akik, és nem csak ez nem csak anyagi, vagy mit tudom én, hanem sokszor a lelki támasz is nagyon fontos. Igyekszek mindent megtenni a párommal együtt, hogy ezt valahogy pótoljuk. Köszönöm, nagyon jól érzem magamat is. Én hálás vagyok, hogy itt lehetek, hogy itt élhetek. Sokszor kérdezték tőlem, hogy nem akarok én kimenni, mit tudom én, Magyarországra valahova? Nem, mert én itt születtem, és én itt akarok élni, mert tudom azt, hogy Isten ide helyezett, és itt van rám szükség. Itt van azoknak az embereknek szüksége rám és ránk, akiknek nincsen szinte senkiük.
Teszem hozzá, nem csak senkiük nincs sokuknak, hanem hát így magyarországi szemmel nézve semmiük is anyagi értelemben. Tehát mondjuk a kárpátaljai nyugdíjakat, ha összevetjük egy magyarországi átlag család átlag napi bevásárlásával, akkor az már is egy érdekes összeg. Tehát mennyi egy átlag nyugdíj most Kárpátalján? Segítsen nekünk képbe kerülni?
Körülbelül olyan 28-30 ezer forint egy átlag nyugdíj. De hogy ezt tehát mindenki megértse, hogy ez mennyire elegendő, talán van itt mellettünk nem messze lakik egy idős néni, hát úgy mondjuk, hogy a fogadott mamikánk, mert senkije nincs, mi vagyunk neki, és neki is valami 3000 valamennyi nyugdíja. A gyógyszere havonta, amit szednie kell, az körülbelül olyan 1000-1200 grivenny, mert 3000 meg grivennyben mondom, aztán a villanyszámlája az olyan 6-700 grivenny, a gázfűtés az megint vagy 800, úgyhogy marad körülbelül olyan, hát durván olyan maximum 10 000 forintja, hogyha marad egy hónapra a megélhetésre, akkor ez nagyon sok. De nagyon sok embernek még ennyi sincsen, még ennyi sem marad. Hogy el tudjuk képzelni, hogy mennyire elég az. És most még azt rebesgetik, hogy még fogják emelni a villanynak az árát, úgyhogy nem tudom. Nagyon nehéz.
Hogyan lehet így megérkezni az ünnepbe, és mondjuk karácsonyi asztalt teríteni egy ilyen hajlékban, egy ilyen átlag nyugdíjasnál, vagy a családoknál, akiket ön ismer, vagy a roma gyülekezetben? Szóval hogyan látja, mi december 17-én beszélgetünk, de mit vetít előre, hogy milyen lesz majd a karácsony az ön környezetében élő református családoknál, embereknél?
Én egy alapítványnak az elnöke is vagyok, az Esélyt az Életnek Jótékonysági Alapítványnak az elnöke, és már hosszú évek óta mindig, minden karácsony előtt, adventkor szervezünk ilyen gyűjtéseket, amely azokat a célokat szolgálja, hogy olyan családokhoz juttassunk el egy-egy élelmiszercsomagot, akiknek szinte semmiük nincs is. Az idei évben is 150 csomagot sikerült összegyűjtenünk, és azt most kézbesítjük a rászoruló családoknak, és nagyon sok embernek csak annyi lesz karácsonykor az asztalán, és abból fog tudni valamit tenni az asztalra, amit viszünk nekik. Persze nem tudunk mindenkit kielégíteni, mindenkihez nem tudunk eljutni, de ami tőlünk telik, azt mindent megteszünk azért, hogy enyhítsünk ezen a helyzeten, ami van. És még otthon, Tiszabökényben is van egy kis központunk, és a feleségem már 3 éve szeretett konyhát működtetünk, 3 éve hordja 25 idős embernek, hetente 2-szer főz és ki is hordja, és sokszor azt tapasztaljuk, hogy az étel is nagyon fontos. Nagyon fontos, de sokszor még az ételtől is fontosabb az, hogy valaki mellettük van, hogy érzik, hogy valaki nekük fontosak. Hogy érzik azt, hogy bár a közeliek nincsenek itt, de azért gondolnak rájuk is, és bemenni hozzájuk, és sokszor tovább tart kihordani az ételt, mint megfőzni, mert itt is le kell egy 15 percet ülni, beszélgetni ott is, és ez nagyon sokat jelent az ő számukra. És próbálunk így karácsonykor minél közelebb kerülni hozzájuk, minél közvetlenebbek lenni, próbálunk segíteni az ételben, a lelki beszélgetésekben, amit tőlünk telik mindent.
És mondjuk, ha a karácsony körüli napokra gondol, akkor ott a heti 2 kiszállításba beleesik valahogy karácsony előtti nap, vagy hogyan számolnak most ezzel, és valamilyen karácsonyi jellegű menüt visznek mondjuk ott az utolsó napon?
Húslevest és töltött káposztát, és vagy beiglit szokott a közepső lányom sütni, vagy valamilyen süteményt kedveskedni nekik, hogy azért vagy valamikor én sütöm meg a beiglit, mert én is szeretek sütni, úgyhogy a családban megcsináljuk, és igyekszünk kicsit hangulatosabbá tenni, hogy azért érezzék azt, hogy, hogy ünnep jön.
De akkor, ha jól értem, az étel melletti biztató jó szóra mondjuk, vagy jól sejtem, akkor az ünnepnél talán még jobban szükség van, mert ilyenkor ugye felerősödik az, hogy egyedül vannak, messze van az, akit szeretnek, lehet, hogy több országgal odébb, és jó lenne együtt lenni, de nincsenek ott.
Igen, ez pontosan így van, mert még a hétköznapokból ugye el van az ember, de amikor tévében azt mondja, hogy a szeretet ünnepe, hogy együtt a család, és akkor tudja, hogy neki vannak közeliek, de tényleg messze vannak, ez borzasztó teherként nehezedik egy idős emberre a betegsége mellett, még a megélhetés mellett, még ott van ez a plusz teher is rajta, úgyhogy ez nagyon fontos ezekben az, különös, mindig fontos, de különösen az ilyen ünnep előtti időszakban, vagy az ünnepbe, hogy akár elmenni, meglátogatni az ünnepbe is őket, akihez érkezünk, akihez tudunk, elmegyünk, de nyilvánvaló, hogy lelkészként ünnepben nagyon sok a szolgálat, meg sok a tennivaló, de akihez tudunk, elmegyünk, meglátogatjuk, vagy közvetlenül az ünnep előtt, vagy utána, hogy ezzel is próbáljunk segíteni egy kicsit, hogy elviselhetőbb legyen, hát a magány sajnos.
Mennyit tud látogatni karácsonykor, és inkább arra vagyok kíváncsi egy számon túl, hogy mondjuk otthon-e most a szívében, hogy tudja, hogy kevés lesz az ideje, de mondjuk ki az, aki ez biztosan el fog menni, és miért hozzá?
Tudom is, hogy kikhez fogok elmenni, vagy két-három ember, mert nem lesz egyszerűen kapacitásom többhez elmenni, de tudom, hogy nekik talán még jobban szükségük van, mert a férjét az egyik most veszítette el az idejében, a másik a gyermekét veszítette el, és ilyenkor hozzájuk még jobban, még nagyobb figyelemmel kell lenni mindenkihez, de ők hozzájuk különösen.
És gondolom, ők meg igénylik is az ön látogatását és bátorító szavait.
Igen, igen. Hát a gyülekezetbe is igyekeztük őket beintegrálni, és ott vannak közöttünk mindig, és amikor elmegyek, tényleg öröm van a szemükben, akkor meglátnak, akkor mindig oda megyek, megpuszilom őket, megölelem, és ez valami kimondhatatlan örömmel tölti el őket, engem is, és őket meg különösen.
És akkor visszaugorva alapítványra, a saját alapítványukra, ott mit és miből tudnak vinni egyébként? Tehát valamilyen külföldi forrást kapnak arra, hogy segítsék a környezet élőket, vagy Kárpátaljáról gyűjtenek ilyenkor élelmiszereket, milyennek az útja?
Az idejében is a Te is segítesz támogató alapítvány részéről is kaptunk, akkor nagyon sok testvérünk van az Úr Jézus Krisztusban, akik külföldön, Magyarországon laknak, akik innen mentek ki, vagy akár ott ismertem meg őket. Ilyenkor végig telefonálgatom, és aki tud, az segít. Akkor itt Kárpátalján is nagyon sok testvérünk van, akiket mindig felhívok, megbeszéljük, és ki mennyivel tud, úgy segítenek, de mindig az Úr mindig kirendele azt, hogy ezt a 150-200 élelmiszercsomagot meg tudjuk csinálni minden karácsony előtt, és szoktuk ezt nem csak karácsonykor, hanem húsvét előtt is meg szoktuk ezt nagyon sokszor ismételni. De nem csak az ünnepek alatt, hanem úgy vagyunk vele, hogy amikor csak tudunk, ha nem is 150-et, de az időseknek, akik a látókörünkben vannak, akik közelebb vannak, azoknak igyekszünk segíteni. Lehet sokszor nem élelmiszerrel, hanem el kell vinni orvoshoz őket, vagy egy szemüveget csináltatni. Most nem olyan régen az egyik gyülekezeti tagunknak, egy idős néni, Erzsi néni, 73 éves, és szürke hályogolt mind a két szemét, és meghirdettük a kis közösségünkben, tudni kell azt, hogy nem vagyunk 35-ön, egy ilyen kis missziós közösség, meghirdettük, hogy most ennek a néninek gyűjtünk a szemműtétjére, és majdnem a felét összeadta a kis gyülekezet, a többit meg hívő testvérek adták, és elmentünk, megműtöttük a szemét, most ő is lát, úgyhogy próbálunk minden formában, ahogy csak lehet, minden formában segíteni.
Őszintén kérdezem, meglepte, hogy a fele pénz összejött a kis gyülekezetben, vagy azért számított rá?
Ha őszinte akarok, nem lepett meg. Nem gondoltam, hogy annyi össze fog jönni, de tudtam, hogy oda fognak állni. A másik dolog pedig, hogy most, hogy a karácsonyra szintén gyűjtést hirdettünk, mondjam, az élelmiszercsomagokra, és azt is meghirdettük a gyülekezetbe, és most reményen felüli összeg, majdnem 40 ezer forint gyűlt össze, azoktól az idős emberektől, mert tényleg sok idős van a gyülekezetünkben, ott akik járnak. Ez meglepette kicsit, hogy ennyien álltak hozzá, emellé a jó ügy mellé, pedig sokan, akik adtak, ők is kapnak, mert rászorulók. És abból a kicsiből is, ami van nekik, még abból is oda tudták tenni a magukét.
Az özvegyasszony két fillérje?
Igen, pontosan. És sokszor, akinek sok van, mert volt két-három ember, akit megszólítottam, és tudom, hogy nagyon sok van. Erre egy nagyon meglepő választ kaptam. Azt mondta nekem, hogy inkább magának kéne nekünk adni. Ilyen is van. és tényleg az özvegyasszony két fillére. Abból jött össze sok.
Mármint azt mondta önnek, hogy inkább a lelkész vagy a gyülekezet adjon neki támogatást?
Igen. Pontosan pedig nagyon sok van neki. Fölösleges is.
Meghívta egy beiglire a következő ebédből?
Nem szóltam semmit, ott hagytam. Most ez, ha valaki nem akar, akkor azt nem szabad erőszakolni. De hát mindenkinek el kell ez majd számolni az óra előtt azzal, amit tett, vagy amit éppen nem tett.
A Beregszászi Református Roma gyülekezetnek is lelki pásztora, és ebben a minőségében is szeretném kérdezni, hogy ebben a közösségben hogyan telik egy átlagos karácsony, vagy a 25-ös, 2025-ös karácsonyra hogyan tekintenek?
Hát tudni kell azt, hogy a roma testvérek kicsit másabb mentalitással vannak, másabb a gondolkodásuk, és nagyon sokszor így megítélik őket, de ők is ugyanolyan teremtmény az Úr Jézusnak, mint mi. És a másik dolog, hogy ha valakik ők nagyon megérzik azt, hogy ki szereti őket, és ki őszinte. Én nem akartam közöttük szolgálni. Amikor a teológián tanultam, és amikor hazajöttem a teológiáról, akkor a püspök úr megkért, hogy gyülekezetbe kéne plantálni a cigány testvérek között. Hát én két napig fel voltam háborodva, én vitatkoztam az Istennel, hogy Uram, hát én megbeszéltem veled, hogy én mindenhova nem megyek, csak a romák közé nem megyek. De nagyon hálás vagyok, hogy köztük lehetek, nagyon szeretem őket. Ez lehet, hogy furcsán hangzik, különösen azok számára, akik gyűlölik őket. Én nagyon szeretem őket. Hát most készülünk az ünnepre, igyekszem feléjük is, amit tudunk vinni, nekik is viszünk élelmiszercsomagot. Ezt most az egyházkerülettől kaptuk a roma testvéreknek, hogy nekik is enyhítsünk egy kicsit a szegénységen, mert tudni kell azt, hogy az idős emberek szegények, de ott az a Beregszászi roma telepen, ahol szolgálok, ott mély szegénység van. Mikor van 8-10 gyermek egy családba, és van olyan, hogy nincsen elég ágy, hanem a földön alusznak a gyerekek, meg a felnőttek. Ha valaki nem látja azt a környezetet, azt a körülményt, akkor nem is hiszi el. Voltak Magyarországról testvérek szolgálni, elvittem őket oda a telepre, és volt egy roma testvérünk, Olá Ferenc, és amikor ő lejött, meglátta, azt mondta, hogy hadd csináljon fényképeket, fotókat, hogy elvigye az ő testvéreinek, hogy hadd nézzék meg, hogy ahogy ők élnek, mint a kiskirályok. Hogy milyen az a nyomorúság, amiben ezek élnek. És mégis tudnak szeretni, mégis boldogok, úgyhogy hát én nagyon hálás vagyok, hogy ott vagyok közöttük, hogy szolgálhatok közöttük, és megteszek mindent azért, hogy amit tőlem telik, enyhítsek azon a nyomorúságon, amiben ők is vannak.
Megtenni, hogy egy-két mondattal megpróbálja leírni ezt a helyzetet, hogy mire utal. Most nyilván képet nem tudunk mutatni, ezért kérem. Ezt az ágyas példát, ez mondjuk jó volt, de ezen túl mondjuk, hogy milyen körülményekre gondoljanak a hallgatóink?
Valamikor biztos láttak indiai filmeket, vagy ahol ilyen nyomornegyedek vannak. Hát képzeljük el, hogy van olyan, hogy összeüt egy kis deszkából valamiből egy kis kaibát, vagy én nem is tudom minek nevezni, és ott beteszek is egy 40 literes fazikból csinál valamilyen sparszerűséget, hogy tudjon fűteni, elmegy, összeszedi a műanyag flakonokat, meg amit tud mindent, és akkor egy ilyen kis oduba, jóformán, ilyen oduban nől fel, és nőnek fel a gyermekek. Nagyon sok gyermek iskolába nem jár, tanulatlanok. Ezt, ha szavakkal próbálom leírni, nem is tudom leírni. Nem is tudom leírni ezt a nyomorúságot, amiben élnek. És az a borzasztó, hogy nincs is lehetőség sokszor kitörni belőle. Erre elmondok egy példát. Ungváron a megyében voltunk egy ilyen konferencián, egy roma konferencián, és egy nevelő édesanya elmagyarázta, hogy ő kivett két roma lányt nevelni nevelőszülőként. Fel is nevelt őket, mind a kettőt, az egyik földrajzszakot végzett a második Rákóczi Ferenc Kárpátai Egyetemen, most már egyetem, a másik angol szakot végzett, aki még a földrajzszakot végezte, az elment külföldre dolgozni, és az angol szakos lány volt egy meghirdetve egy állás, és elment állásinterjúra. És amikor meglátták, hogy roma, akkor azt mondták, hogy köszönjük szépen, de az állás már be van töltve. Pedig ez nem volt igaz, egyszerűen csak nem akarták, mert roma. Az a borzasztó, hogy ha onnan kitör, valamilyen utómódon sikerül neki tanulni, őtet oda-vissza nem fogadják be. A sajátjai nem fogadják be. És amikor kitör, a világ nem fogadja be, akkor így durván a két szék közül a padlóra esik. És ezt ők nagyon jól tudják, és nagyon sokan éppen ezért nem is akarnak kitörni. És tulajdonképpen ebben mi vagyunk a hibásak, a környezet. Mert nem úgy fogadjuk őket, nem segítőkészen, hanem elnyomva. hogy ezeket a dolgokat is látni kell.
És ebben nem lát változást egyáltalán az évtizedek alatt?
Nagyon kicsi változás. Elindultunk, itt is elindultunk egy jobb irányba, és mondom, az nagyon sokba függ tőlünk is, akik ott szolgálunk közöttük, hogy hogyan támogatjuk, hogyan védjük meg az ő érdekeiket a világ előtt. Én nagyon sokszor szoktam vitába szállni emberekkel, nagyon sokszor megvédem őket. Van olyan, hogy pedig nem érdemelné meg, de hát tulajdonképpen mi se érdemelnénk semmit, mert mi se vagyunk jók. És az volt mégis szeret bennünket. Nekünk az a dolgunk, hogy szeressük őket, segítsük őket. A világ nem elfogadó. A világ mindent tolerál, csak tulajdonképpen őket nem. Tolerál olyan dolgokat, ami Isten előtt utálatos, és az, hogy szerest fele barátodat, mint magadat, azt viszont kategorikusan elutasítsa.
A gyülekezetében elmesélte már azt a történetet, amit itt pár perccel ezelőtt nekünk, hogy mindenhova ment volna lelkésznek, csak cigányok közé ne kelljen menni?
Persze, de természetes. Én elmondtam nekik is a gyülekezetből, ott előttük. Elmondtam nekik, múlkorában beszélgetünk, és mondom nekik, na koszosak vagytok, büdösek vagytok, mocskosak vagytok, és mégis szeretlek benneteket, hogy miért, azt nem tudom, ne kérdezzétek. És ezt az őszintességet nagyon szeretik, és akkor olyan mosoly van az arcukon, hogy őket így is szereti valaki, és így is elfogadja.
Hogy mesélni egy kicsit arra, hogy milyen ebben a gyülekezeti közegben a karácsony, tehát mondjuk más énekeket énekel a roma gyülekezet karácsonykor, mint mondjuk a nem tudom, beregszászi nem roma gyülekezet, vagy egy kicsit mesél erről, hogy milyen, vagy akár az istentisztelet hangulata milyen, önnek az ige hirdetése máshogy kell közöttük beszélnie, mint ha egy másik gyülekezet előtt tenni ezt?
Hát az ige hirdetéssel kapcsolatban mondjuk én Bökénybe és a gyülekezetbe ugyanúgy szolgálok, mint közöttük. Persze, hogyha közöttük vagyok, azért egy kicsit másabb. Valahogy így automatikusan az ember átáll az ő gondolkodásukra. Az énekekkel kapcsolatban pedig református énekeskönyvből nagyon kevés éneket ismernek. A másik dolog, hogy nem tudnak se írni, se olvasni, a 80-90% a telepnek analfabéta. Nem tud se írni, se olvasni. És vannak dicsőítő énekek, azokat az internetről leszoktam tölteni, és akkor azt bekapcsolom egy ilyen GBL-en keresztül, és akkor együtt énekelünk. Tudni kell azt, hogy hozzájuk a legközelebb zenén keresztül lehet közeledni. És én elkezdem énekelni velük a zsoltárokat. Nagyon szépek a zsoltárok, én nagyon szeretem. De őket ez nem fogja motiválni. Ahogy mondja Pál, a görögöknek görögül, a zsidóknak zsidóul. Hát itt is úgy vagyok, hogy az ő gondolkodásokhoz próbálok alkalmazkodni, és olyan énekeket énekelek, amivel rá tudnak jobban hangolódni az ige hirdetésre, és akkor nyitottabbak rá. Mert hozzájuk zenén keresztül lehet a legkönnyebben eljutni.
És mond egy konkrét példát, ami ön szerint mondjuk egy roma gyülekezet karácsonyi istentiszteletére illik, és lehet, hogy mondjuk akkor ez fog szólni abból a Bluetooth hangszoróból december 25-én?
Igen, van egy, nem tudom most a nevét az énekesnek, soha nem hittem volna el, hogy Jézus szeret engem. Meg van az Olá Gergőnek a száma, jobb egy nap az úrházának küszöbén, mint sem ezer máshol. Úgyhogy ilyen énekeket, ami lelkileg egy kicsit felhangolja őket, és olyat szeretek énekelni, mert van nagyon sok gyönyörű ének, de olyat, amit ők is tudnak, és akkor együtt énekelünk, együtt énekelnek velem. Vagy bemegyek a Szentek Szentjébe. Vannak csodálatos énekek, de ez nem csak ott, hanem mikor járok evangelizálni, én általában így szoktam a lelkészekkel megbeszélni, hogy akkor én hadd vigyem ezeket az énekeket, mert ez nem csak a cigány embernek emeli fel a lelki világát, hanem a magyar embernek is. Reggelente 2019-től, amióta Covid volt, minden reggel a Facebookon áhítatot tartok, 7:30-tól van, és ott is ezeket az énekeket énekeljük, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapok ezekre a dicsőítő énekekre. Még egyszer mondom, nem azt mondom, hogy nem gyönyörűek a mi énekeink is, mert szeretem énekelni, meg Bökénybe a központunkból tudnak írni, olvasni, ott szoktuk is sokszor énekelni őket, de próbálok itt alkalmazkodni hozzájuk, hogy kicsit lelkileg jobban ráhangoljam őket az ige hirdetésre, a szolgálatra.
Akkor mondjuk a Krisztus Urunknak áldott születésén az nem fog elhangozni a beregszászi roma gyülekezetben december 25-én?
De most, hogy így mondja, lehet, hogy el is hangzik. Bökényben biztos, hogy fog, de lehet, hogy el is hangzik. Még ha nem is tudják énekelni, én elénekelni. Szeretek énekelni nagyon, és eléneklem nekik, és megtanuljuk. De különben azt is meg lehet az interneten keresni, le tudom azt is tölteni, és akkor azt is le tudom játszani nekik.
Hol tartják egyébként az alkalmaikat?
Hát van nekünk egy református templomunk, egy beregszárdi roma gyülekezeti templom, egy nagy gyülekezeti templomunk van, és ott van a templomban az istentiszteletek.
És ez ott van a roma telepen, vagy annak közelében?
Nem, rögtön előtte, közvetlen előtte. Közvetlen előtte kívül van a romatelepen kívül, de közvetlen előtte. Hát ez egy olyan 100 férőhelyes körülbelül, ami maximum befogadására képes, de azért az elég szép nagy. Isten tiszteleteken vagyunk olyan 50-60 ember, de ez változó, hogyha nyári időszakban, amikor több a munkalehetőség, akkor kevesebben, mert azért mennek, megfognak, megpróbálnak minden munkát megfogni, hogy meg tudjanak élni.
Mondjuk betlehemes játékot szokott-e szervezni ebbe a gyülekezetbe roma gyerekekkel?
Nem. Hát ez nem csak a roma gyerekekben, sajnos, hogy ez a szép szokás, ez annyira, hogy kihaló félben van. Most éppen evangelizáltam Guton a múlt héten, és ott a gyülekezetnek a gyermekei egy ilyen betlehemes játékot az evangelizáció keretében előadtak, úgyhogy ez annyira csodálatos volt, de mint gyermekként emlékszek rá, rengeteg betlehem járt, meg csillaggal, meg kántálni, most senki. Hát nem tudom, hogy lehet, hogy ez a háborús helyzet is, meg a másik, hogy a fiatalok rengetegen kimentek, szinte csak az idős emberek maradtak, nem is nagyon van kinek. A roma gyerekeket megtanítani arra, hogy ezt énekeljék, hát nem mondom, hogy lehetetlen, nem mondom, mert nincs lehetetlen, csak tehetetlen, de arra nagyon-nagyon sok idő kellene, aminek most éppen nem nagyon vagyok, nem bővölködöm benne.
Egyébként a roma családokat mennyire érinti a háború helyzetet? Tehát a családfőket ugyanúgy behívják, vagy mivel sok gyerekük van jellemzően, ezért őket nem érinti a behívó?
Sok gyerekük van, csak egy a probléma, és sokan rájöttek erre, mert sokan nem vették a nevükre a gyermeket, mikor megszületett, hanem az édesanyja nevén szerepelt a gyermek, és úgy szerepelt az édesanyja, mint egyedül nevelő anya a gyermekét, és ezért ők az államtól támogatást kaptak. Úgyhogy a 90%-ában ez így működött, és tulajdonképpen a férfiaknak nincs is gyerekük nagy részének. Pedig ott van 8-10 gyerek az udvaron meg a házban, de nincs a nevén. És ezért őket is elviszik, hát bujkálnak, mint nem csak a romák, hanem mint a magyar fiatalok is. Aki tehette, az kimenekült, aki pedig nem, az meg bujkálod idehaza. Itt Tiszaújlakon is van egy hívő testvérem, de ő 40-42 éves, 3 esztendeje már bent van a házban, és úgy képzeljék el, lehet, hogy ezt a hallgatók el se tudják képzelni, hogy milyen az, ahhoz, hogy kijöjjön, mert a határtól nem messze lakik, és a drónok folyamatosan repkednek, folyamatosan nézik, hogy ki tudjon menni a házból, felvette a feleségének az otthonkáját, egy kendőt kötött a fejére, és így tud kimenni az udvarra. Ez a 21. században lehet, hogy nagyon sok ember számára hihetetlen, de sajnos, hogy ez így van. Hogy annyira nézik a drónokkal az udvarokat, hogy kik merre járnak, és bemennek a házból elhúzolják. Ez egy borzasztó állapot.
Önnek személyesen, ha megengedi a kérdést, van ilyen tapasztalata, hogy önt esetleg el akarták vinni, vagy ön mentességgel bír, van erről papírja, ígérete, bármi ilyesmi?
Hát tudni kell azt, hogy 3 éven keresztül én úgy jártam, hogy nekem semmilyen mentességem nem volt. Kérdeztek is a lelkész kollégák, hogy hát van valamilyen lemmentességem, mert én bejártam Kárpátalját, itt szolgáltam oda, ide mentem oda, és mondtam, hogy persze, hogy van, hát az Úr Jézus Krisztus senki más. És engem 3 év alatt nem állítottak meg. Na de most májusban volt olyan, hogy megállítottak, be is vittek a 6 kiegészítőre, na de közben és közbenjárással ki is jöttem, mivel lelkész vagyok, úgyhogy. És a mentességet most már megkaptuk, mert ilyen kritikus infrastruktúráknak lettek besorolva a gyülekezetek, a lelkészek, és nagyon sok lelkész megkapta a felmentést, úgyhogy most én is megkaptam egészen 2026. október 9-éig van róla papírom, hogy fel vagyok mentve a katonai szolgálattól. Egyszer ez van, hát én eddig is szolgáltam, mentem, ezután is fogok, de nekem a legnagyobb védettségem az Úr Jézus Krisztus.
És akkor beszélgetés végén maradjunk még ilyen személyes dolgoknál, de karácsonyra visszakanyarodva, a családjával hogyan tölti a karácsonyt? Egy lelkésznek szerintem ez mindig nehéz. Én lelkész családban nőttem fel, úgyhogy ezt lelkész gyerekként vissza tudom igazolni, hogy ezek nem a legkönnyebb családi pillanatok, de hogy az a kevés idő, ami a családjára marad, az hogyan telik majd?
Hát most a gyermekeim úgy vannak vele, hogy ők megszokták gyermekként már, hogy én mindig mentem, meg karácsonykor nem voltam. Hát próbáljuk úgy csinálni, hogy így, úgy alakítsuk az időt, amikor a szolgálatok meg vége szentest, akkor próbálunk együtt lenni, akkor megyünk a családot, meglátogatjuk, akiket tudunk még, próbálunk alkalmazkodni egymáshoz. De most az idei karácsonyban csak egyik lányunk lesz, mert négy lányunk van, három unokánk, csak az egyik lányunk lesz itthon, a másik lánynál lesz Balatonfüreden, a legidősebb lány az Hollandiában lakik, úgyhogy most hármasban fogjuk az egyik lányunkkal tölteni a karácsonyt ide haza.
És egy utolsó személyes kérdés, ez ilyen időutazás jellegű, van kedvenc személyes karácsonyi emléke, akár ilyen kisgyerekkori, vagy fiatalabb lelkipásztori idejéből, vagy a teológus évekből, vagy bármi, ami ha így eszébe jut, hogy régi karácsonyi történet, ami olyan fontos önnek, akkor ez a történet jut eszébe.
Most, ami hogy kérdezte, kedves Márk, eszembe jutott, nem gyerekkoromból, és ezt mindig elmondom, hogy mielőtt lelkész lettem, én nekem volt egy nagy törés az életemben, és én alkoholistám is lettem, és amikor az Úr Jézus megszabadított az alkoholtól, és nekem talán ez a legkedvesebb karácsonyi emlékem, amikor az Úr elvette az alkoholt, akkor egy olyan lakásban eszméltem, hogy se fűtésem, se ajtóm, se nyilászárók, semmi nem volt, és akkor elkezdtem dolgozni, és amikor sikerült az első kis szobát rendbe tenni, és felállítottam az első karácsonyfát, akkor még nem volt a feleségem se, és áthívtam a szomszédasszonyt, meg a ismerősöket, és együtt énekeltünk, együtt kántáltunk. Ez az újjászületésnek a csodája, amikor Isten a semmiből és a senkiből tud valakit teremteni, megformálni. Nekem talán voltak gyönyörű karácsonyi emlékeim gyermekkoromban is, mert tényleg egy hívő családban nőttem fel, édesapám, édesanyám hívő emberek voltak, de nekem ez volt a legcsodálatosabb, amikor az Úr megszabadított, és szabad emberként felállítottam az első karácsonyfát karácsonykor. Ez 2002. december 24-én volt. Ez valami csodálatos érzés volt. Ez mindig bennem van, és ezért nem tudok elég hálát adni az Úrnak, hogy megszabadított, és tényleg egy új élettel leendékozott meg, és nekem és a családomnak egyetlen egy célunk van, hogy minél több embert odavezessünk az Úr Jézus Krisztushoz, hogy minél többen megtapasztalják azt az örömöt, azt a békességet és azt a boldogságot, amit mi nem csak karácsonykor élünk át, hanem az életünk minden egyes napján és minden egyes percén. Én ezt kívánom mindenkinek, hogy ezt a boldogságot éljék át.